Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául választotta, Péter apostol első leveléből. A 4. fejezet első 6 versében a következőképpen. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátra lévő idejét. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt, káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az oltár előtt felolvasott kánai mennyegző eseménye és Péter apostol első levelének keletkezése között mintegy 30 év telik el. És olyan ez a két történet, vagy a felolvasott két ige, mintha két ellenpontról lenne szó, hiszen a kánai mennyegzőben megjelenik az a csoda, amely arról szól, hogy Jézus szeretné, hogyha örülnénk. Szeretné, hogyha boldogok lennénk. A másik oldalon viszont ott van Péter apostol első levele, kortörténeti háttérként egy kicsikét megvilágítva, a Claudius császár utáni időszak, amikor is Claudiust a felesége Agrippina meggyilkoltatta, amikor ő már mély depressziójában félrevonult. Azért gyilkoltatta meg a felesége, hogy a fia Néró legyen a császár. És aztán folytatódik ugye az öldöklés, folytatódik Rómának a mélypontja, romlása. Néró megületi az anyját, a feleségét, megületi a tanítómesterét, Szenekát. Egy rémuralom alakul ki, ahol öngyilkosságos sorozata zajlik, hiszen amikor megkapják a gazdag főurak, arisztokraták a kettétört pálcát, akkor tudták, hogy még aznap öngyilkosságot kell elkövetniük. Állítólag olyan császári szobrokat készítettek, amelynek lecsavarható feje volt, mert olyan gyakran váltották egymást a császárok, hogy pazarlás lett volna egy-egy császárnak szobrot állítani. Egyszerűen lecsavarták a fejét, egy másikat csavartak rá, és az öngyilkosság az mint egy dicsérendő, bátor cselekmény volt, idáig süllyedtek. És ekkor támadt egy új nép, egyszerű, szegény férfiak és nők képében, akik azt állították, hogy az Isten él, ő bennük van, szeret, és van reménység. De nagyon sok szenvedésben volt részük. Tehát ott van a kánai mennyegző, ahol ígéri, Jézus első jelként teszi ezt a csodát, hogy örömben lesz részünk, és a másik pedig 30 évvel később a szenvedésben való részvételnek a réme. Nem csak fenyeget, hanem ott van. De én azt gondolom, hogy mint ahogy nagyon sok bibliai történet, amely látszólag egymással szemben van, egymás kiegészítik, és itt is így van, hiszen Jézus azt mondja, Jézus a történetben elhangzik az, amikor a násznagy a vőlegénynek azt mondja, hogy hát mindenki először a silányabb bort adja, nem, először mindenki a jó bort adja, és utána a silányabbat, amikor már nem érzik, hogy milyen bort kaptak. És ez tényleg így van, hogy a világban a silányat kapjuk. Mi magunk, amit el tudunk érni, amit le tudunk tenni az asztalra, az bizony előbb-utóbb rájövünk, hogy silány. Bármennyire is csillog, bármennyire is fantasztikusan nagyértékű, silány. Mert nem elégít meg. És Jézus mit csinál? Ő a jó bort tartogatja a mi számunkra. Tehát részünk van ebben a világban a silány dolgokban, szenvedünk is miatta rendesen, de Jézus tartogatja számunkra a jót, az örömet az ő országában. És erről tanúskodtak Néró idejében is a keresztények, és nekünk is erről kell tanúskodnunk ebben a világban, amely lehetséges, hogy halad egy ilyen romlás felé. Nagyon megkapó az a bizonyságtétel, amely egy konferencián hangzott el nemrégiben. Erdélyben van Magyar Ózdon egy bónuszpásztor alapítvány, amely szenvedélybetegeknek ad otthont és gyógyulást. És egyik műsorokban Gombola András tett bizonyságot, azt hiszem, hogy vívó volt ő, ugye? Gombola András, aki az alkoholnak és a drognak a rabjává vált, és mélyre lecsúszott, és emberi roncsként került ebbe az otthonba, de amikor megismerte Jézust, akkor hosszú, küzdelmes harcok után teljesen szabad ember lett. És akkor ezen a konferencián az alapítvány vezetője számolt be arról, hogy hát úgy kapták ezt a grófi uradalmat több borzasztóan lepusztult épülettel, hogy hát van lehetőség felújítani, akkor elindulhat itt egy komoly missziói munka. És hát nagyon kétségbe estek, meg megfeneklett az egész ügy, mert nem volt elég pénzük arra, és hát Londonban tartottak egy ilyen beszélgetést, meg találkozást erről. És ezen a találkozón történt az, hogy előre csoszogott egy hajléktalan ember, és azt mondta, hogy ő is alkoholista volt, és nagyon sokat köszönhet keresztény testvéreknek, akik segítettek rajta. Még az utcán van, de szeretne segíteni abban, amennyit ő tud, hogy Romániában létrehozzanak egy ilyen szolgálatot, és elővette az összes megtakarított pénzét, 150 fontot. Összeset odaadta. Úgy, mint az ötvegy asszony a két fillérét. És amikor ezt megtette, nem az adománynak a nagysága segített, hanem ennek az embernek a lelkülete, hanem ennek az embernek a szíve, hite segített abban, hogy aztán helyrehozták ezeket az épületeket. És hát kiderült, hogy ez a grófi birtok valamikor az első magyar költőnő Petrőci Kata Szidónia tulajdona volt, és ő adományozta az 1700-as évek elején azért, hogy gyógyuljanak majd, és az Úr Jézust ismerjék meg az emberek, legyen egész Erdély áldásává ez az épület. 300 év kellett ahhoz, hogy ez az imádság meghallgatása találjon. Nagyon fontos ezt tudatosítanunk, hogy nem úgy van ám az, hogy elmondunk egy imádságot, és holnap már ott is van a készen beteljesülve. Van ilyen is nyilván. De soha ne gondoljuk azt, hogy az imádságaink azok csak úgy a földre hullanak. Emlékszem, hogy nagyon szerette Petrőci Kata Szidóniát, egyháztörténész tanárunk a teológián, az öreg Fabinyi Tibor bácsi, nagyon sokat beszélt. Mert hát ugye ő is a pietista ébredésnek a gyermeke volt, és Petrőci Kata Szidónia is a pietizmustól kapta a megújulást, úgy ismerte meg a megváltóját. Hát nagyon sokat szenvedett. Ugye egyrészt a külső politikai körülmények miatt is, amikor a Wesselényi féle összeesküvés után az édesapjának, Petrőci Istvánnak menekülnie kellett, akkor aztán feleségül ment Pekri Lőrinchez, aki önhibáján kívül volt nagyon sokszor távol, és menekülnie kellett, aztán amikor a Rákóczi szabadságharc mellé állt, akkor Petrőci Kata Szidóniának is menekülnie kellett, 5 gyermekével börtönben is volt 1 éven keresztül, és kezdetben általában a csalódásairól, a keserűségéről írt a verseiben, házas életének a csalódásait írta meg férje kicsapongásai miatt. Amikor viszont megismerte az Úr Jézust, akkor a Jézus iránti hálájáról énekelt és írt. Például ugye van azt hiszem 3 énekünk is az evangélius énekeskönyvben. Az egyik a 373-as, így ír, hogy ó, hogy adhassak hálákat néked, Istenem, édes Jézusom és megváltó Krisztusom, ki a halál kapujából kihoztál, segítségem, Jézus, én reménységem. És utolsó vers, támaszom, ne hagyj el, kérlek, légy ezután is velem, légy életem, mindenem, szívem csak téged óhajtson, én Uram, üdvösségem, Jézus, én reménységem. És aztán nagyon fiatalon, 46 évesen halt meg Berek Szent Miklósi kastélyában, és valamikor több mint egy évszázaddal később, 1861-ben találták meg ebben az ózdi kastélyban a verseit, és tudták aztán kiadni. A magyar ózdi, tehát az erdélyi ózdról van szó. Amikor szenvedés ér el bennünket, ugyanúgy, mint ahogyan Péter apostol idejében, az akkori körülmények között, akkor megkísért a gondolat, hogy Isten talán nem szeret, vagy talán nincs hatalma bennünket megmenteni. Pedig erről szó sincsen. Péter apostol arról beszél, hogy hozzá tartozik. Egyáltalán nem idegen a keresztény élettől a szenvedés. Sokkal inkább életidegen tőle a jólét. Ez azért fontos elmondani, mert ma, hogyha körbenézünk, akkor általában azokban a gyülekezetekben oda tódulnak az emberek, ahol a jólétet ígérik. Hát például talán a legjobban Dél-Amerikában van erre példa, Brazíliában, mert ugye ott nagyon nagy a szegénység, és szinte gombamóda nőnek ki az új gyülekezetek ott, amelyek a jólétet, a gazdagságot, az egészséget ígérik. Azt mondják, hogy a kereszténység minden gondjukat megoldja. Autóra vágysz, de talán állást szeretnél? Imádkozz érte. Beteg a gyermeked? Imádkozz. És természetes, hogy egy ilyen szegény országban nagyon sokan megmozdulnak erre. De Magyarországon is. Látjuk. Egyre többször hallom, hogy oda mennek, most nem akarok sorolni egyet sem, minden ilyen új mozgalom, ahova tódulnak a fiatalok, arról szól, hogy minden gondodat megoldja a kereszténység. Egyetlen probléma van ezzel. Az, hogy 10 év múlva, 20 év múlva, 40 év múlva mi lesz. Körülbelül ugyanolyan százalékban halnak meg keresztjének és nem keresztjének. Jézus soha nem ígérte ezt. Például azt ígérte, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Vagy ígérte azt, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. De bízzatok, én legyőztem a világot. Az Új Szövetségben érdekes módon nem találunk figyelmeztetést arra tekintve, hogy vigyázz, ne higgyél a jóléti evangéliumban. Hát azért, mert ilyen nem volt. az első keresztények egyszerűen fogalmuk sem volt arról, hogy mi a jólét. Arról volt fogalmuk, hogy mi a szenvedés, hogy mi az éhezés. Pál apostol is azt mondja, én ismerős vagyok. Éhezésben, jó lakásban, mindent tudok, mindent ismerek. Éppen ez az egyik nagy bajunk nekünk, jóléti társadalomban, vagy ha úgy tetszik, viszonylagos jólétben élő embereknek, ahol azért a betegségek jó részét megfékezték. Nem találom a halotti anyakönyvben az elmúlt 10-20-30 évben, nem nagyon találok kisgyermek halálát, bezzeg 50-60 évvel ezelőtt rendszeresen, és sorolhatnánk. A viszonylagos jóléti társadalomban abban az illúzióban élünk, hogy ez örökké így tart. És ez egy óriási hazugság, ez egy hiedelem. És éppen ezért biztat bennünket is Péter apostol, hogy igyekezz arra, vértezd fel magadat arra, azzal a felismeréssel, hogy el kell szakadni a bűntől, és hogy az életetek, a testi életetek hátra levő idejét, ami rövid, azt Isten akarata szerint éljük. Soha nem fogom elfelejteni azt az úrvacsora vételt, amikor egyetlen egy eset volt az életemben, amikor a gyónási kérdésekre azt mondta az illető, hogy konkrétan erre, hogy megbocsátasz-e azoknak, akik ellened vétettek, hogy nem. Nyilván sok volt olyan már, amikor valaki feltettük a gyónási kérdéseket a templomban, és nem válaszolt rá, ilyen is van, nyilván. De ez nagyon megrendítő volt, mert őszinte is volt. Tehát ezért is volt megrendítő. Azt mondta ott a házi úrcsoránál, hogy nem. És mondom, hát akkor sajnos nem vehetünk úrcsorát. Elgondolkodott rajta, halálos ágyán, és azt mondta, hogy akkor megbocsátok. És amikor tovább mentünk, hogy igyekszel-e ezek után Isten akarata szerint élni, akkor azt mondta, hogy erre a rövid időre? Igen. Valahogyan ezt kell nekünk is átélni. Erre a rövid időre? De nem csak annak rövid az ideje, aki a halálos ágyán fekszik. Megbocsátasz? Eldöntjük végre, hogy igen, igyekszünk. Csak rövid időre kell elhatározni magunkat. Nagyon-nagyon rövid időre. Moodyról, a nagy evangelistáról mondják azt, hogy megkérdezett tőle valaki, aki hitre jutott, hogy szükséges-e akkor most nekem a világgal szakítanom. Mire azt mondta Moody, hogy nem szükséges, egyáltalán nem. Mert a világ fog szakítani önnel. Tehát, hogyha valóban Jézust hordozza magában, akkor nem fogják kívánni a maga jelenlétét. És ez tényleg így van, tapasztaljuk. Aki Jézussal éli az életét, azt nem kívánják a világi bulikban. Nem kívánják azt, hogy ott normálisan üljön és ne fetrengjen. Nem kívánják azt, hogy állandóan azt érezzék, hogy ítélet alatt vannak. Ezt mondja Péter, hogy azért haragusznak rátok, sőt, káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak, ugyanabba a posványába. Viszont kívánni fogják a jelenlétünket azok, akik változni szeretnének. Egy távoli szigeten volt misszionárius valaki, és hát nagyon nehezen ment a szolgálat. 30 éven keresztül volt azon a szigeten, és egyetlen egy megtérő, egyetlen egy keresztelés nem volt. És hát nagyon keserűen öregedett meg, és keserűséggel a szívében halt meg ott azon a szigeten. És érdekes módon, amikor meghalt, akkor a missziói társaság nem akart már több misszionárist oda küldeni, ők viszont igényelték. Mondták, hogy de mi szeretnénk. És erre azt mondták a missziótól, de hát miért, amikor nem éltek a lehetőséggel, amikor nem akartak megkeresztelkedni. Azt mondták, hogy igen, ez igaz, nagyon szép életet élt ez a misszionárius, figyeltük az egész életét, de szerettük volna látni azt is, hogy hogyan hal meg. Hogy van-e reménysége. És ezért kérünk, mert láttuk, hogy van reménysége az Úr Jézusban. És amikor megérkezett az új misszionárius, akkor a törzs tagjai ott várták a tengerparton. És azzal fogadták, hogy keresztelj meg mindnyájunkat. Mert láttuk az életét, és láttuk a halálát, és mi is az Úr Jézusé szeretnénk lenni. Hát a szenvedés az ilyen dolgokra képes. Sokkal-sokkal többet el tud végezni bennünk, mint a jólét. És hát erről szól ez az ige. Nem tudjuk felfogni mi, mondom, viszonylagos jólétben és békében élő emberek azt, hogy mit jelent ez. Arra vagyunk szocializálva, hogy minden sikerülni, mindennek sikerülnie kell, minden jól. És hogyha nem megy jól, akkor biztosan valami baj van a hitünkkel, és baj van az Istenünkkel. A Szentírás pedig pont arról szól, hogy hozzátartozik, de bízhatunk, mert a silányság után, amit mi tudtunk elérni, amit mi tudunk letenni az asztalra, a jót adja nekünk mindenható Úr. Ebbe kapaszkodjunk, és ezt vigyük magunkkal, és ebben bízzunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, Te látod, hogy mi az, amit hiszünk, miért kételkedünk, Te tudod, hogy mi az, amit szeretnénk, és mitől félünk. Köszönjük neked, hogy Te sokszor éppen azt hitted, amit mi nem hiszünk, és nem hittél abban, amiben talán még mindig hiszünk. Nem féltél attól, amitől mi félünk, hanem megtetted mindazt, amire szükségünk van. Megváltottál bennünket a kereszten. Kérünk téged, hogy vezess bennünket abban a reménységben, hogy akié a fiú, azé az élet. Segíts, hogy neked adjuk teljesen magunkat, hogy miénk legyen az élet, a te örök életed. Amen.